az Életrádiója. T-Rádió.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, legújabb műsorunkat hallhatják, a Másképet. Ridzik Ivett vagyok, a műsor házigazdája. Ma egy olyan különleges úrral fogunk beszélgetni, akinek a nevéhez például több autós és motoros Guinness rekord fűződik, akit semmi sem gátolt abban, hogy mindent kipróbáljon az életben, hogy teljes életet éljen, és mindezt úgy, hogy születése óta vak. Köszöntöm Karvai Sándor urat!
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és persze a T-Rádió hallgatóit. Szia, Karvai Sándor vagyok, így van, ahogy mondottad, születésem óta vak vagyok. Immár 44 éve, nem olyan régóta. Ahogy reggel belenéztem a tükörbe, megállapítottam, ma is jól nézek ki még.
Örülök neki, hogy ilyen jó kedvel kezdjük a beszélgetést. Akkor, hogy tegezlek téged, Sanyi.
Igen,
ismerjük egymást, akkor így kicsit egyszerűbb lesz. Beszélj nekem a gyerekkorodról, milyen volt vakon felnőni?
Érdekes, furcsa volt. Én egy Nógrád megyei kis faluban, Honton éltem nagyon-nagyon sokáig. Balassagyarmaton születtem, és igazából mindig azt gondoltam, de ez a mai napig nem változott semmit, hogy nem szeretnék semmi jóból kimaradni azáltal, hogy vak vagyok. Nem is tudom, hogy körülbelül olyan 4 éves korom környékén fedeztem fel, ismertem fel azt, hogy én nem látok, amikor a gyerekek délelőtt mondjuk elmentek az oviba, és én nem mehettem az oviba, és én unatkoztam, csak anyával voltam otthon, és hallgattam a rádiót, mindig ilyen nagy rádiós voltam gyerekkoromban, és olyan furcsa volt, hogy én miért nem mehetek oviba, és akkor egyszer így anyu elé odaálltam, és mondta, hogy hát tudod, azért nem mehetsz, mert hogy te nem látsz, és félne le az óvónéni attól, hogy nehogy esetleg megüssenek a látó gyerekek. Van egy ikertestvérem, ő teljesen lát, sokat hülyéskedtünk régebben is, labdáztunk, ugráltunk az ágyon, fát pakoltunk, tehát minden ökörségben benne voltunk, meg tényleg mindent ugyanúgy csináltam, mint a látó gyerekek. Esténként velük ugyanúgy fociztam a ház előtt, vagy lementünk a rétre, vagy a későbbiek során megtanultam bicajozni is. De azért olyan furcsa volt az, hogy vak vagyok, és hogy vannak dolgok, amik egy picit úgy lassabban mennek, de nem érdekelt egyébként sokkal... Azt mondom, hogy vagányabb voltam gyerekkoromban, és bátrabb, vakmerőbb, bevállalósabb. Mentem gyorsan a bicajjal, megtanultam...
Hogy tanultál meg biciklizni?
Alapvetően az egyensúllyal, nem tudom, valahogy nem volt olyan nagy gondom soha. És amikor mentem a biciklivel, mindig így kattogtam az első féket, ahogy behúztam, nem teljesen, csak egy picit, vagy a számmal kiadtam egy ilyen hangot, hogy ezzel így felmértem, hogy mi van előttem, milyen távolságban. Ezt én memorizáltam. Ha mondjuk nem az úton mentem, mondjuk jött egy autó szembe a kis falunkban, akkor ugye lementem a kavicságyra, az út szélére, ott pedig a sercegett a kerék. Tehát ez is egy tájékozódási pont volt. Nagyon sok mindenre nekünk vakoknak figyelni kell, hogy mi lehet az a támpont az életben. Mindig keresni kell egy bizonyos támpontot, ami kapcsolja a közlekedést, meg egyáltalán információt tud adni. Tudod, ez olyan, így te is ki tudod próbálni, mondjuk, hogy be van csukva a szemed, és szembeállsz a fallal, beszélsz a fal felé, majd ha elfordulsz más irányba, akkor viszont rájössz, hogy... szabadon áramlik a hangod, és gyakorlatilag nyitott szabad térbe, ha beszélsz, akkor nincs, ami megfogja a hangodat. Ezt te is ki tudod, illetve a T-Rádió hallgatói is ki tudják próbálni.
És például most is villamossal jöttél, te hogy boldogulsz a villamoson? Honnan tudod, hogy mikor kell, hogy kell felszállni, hogy kell leszállni?
Alapvetően mindig is érdekelt a közlekedés, tehát a vakok általános iskolájában jártam, az általános iskolát Budapesten, a gimit azt már látók között, és a közlekedés mindig érdekelt, tehát én önállóságra törekedtem, és egyszerűen volt, amikor csak úgy elmentem, és csavarogtam a városba, hogy mi merre, hol van, magam próbáltam felfedezni, felismerni a helyzetet. Ha láttam volna, biztos, hogy autóbuszvezető vagy kamionsofőr lettem volna, de így is azért egy nagy kihívás volt, de hála jó Istennek elmondhatom, hogy jól tudok közlekedni, mert mindig érdekelt. A suliban volt arra lehetőség, hogy vizsgázzunk gyakorlatból és elméletből is, és nagyon-nagyon sokáig nem is engedtek egyedül az iskolából haza, csak ha jöttek értünk, akár a tesóm vagy anyujék, de ahhoz, hogy egyedül mehessek haza a suliból, ahhoz el kellett végezni egy ilyen tanfolyamot, mondom, aminek volt gyakorlat és elméleti része is egyben. Hát általában egy év állt a rendelkezésre, hát engem 2 hónap után elküldtek vizsgázni, mert azt mondta az oktató, aki jött utána, a 3-4 keresztezésen mindig le volt maradva, hogy ő ezt nem csinálja, ő ezt nem bírja, mert ő nem bír utánam jönni, úgyhogy kész, 2 hónap múlva vizsga.
És akkor jól élted meg a sulit? Jó volt suliba járni? Nem érezted, hogy te hátrányos helyzetű vagy?
A gimiben már jobban éreztem. Tehát ott azért a nagyobb, idősebb lányok jobban barátkoztak velem, jobban eljöttek velem csavarogni, sétálni. Az osztálytársaimmal jó volt a viszony, de ott is csak 1-2-vel. Tehát ők ismerték egymást, sokan egy suliból jöttek, egy osztályból jöttek. Gondold el, hogy egy ilyen 40 fős osztályba bekerül egy vakember. Sok esetben azt sem tudták, hogy tudnának nekem segíteni. Nekem is egy idegen környezet volt, ugye, folyosóról folyosóra, egyik teremből a másik terembe menni. És volt, aki tényleg a 4 év alatt, a gimis 4 év alatt egy büdös szót nem szólt hozzám.
Volt, akik bántottak is emiatt?
Nem, de én azt nem mondhatom, hogy bántottak volna. Tehát nézd, rajtunk is sok múlik. Mi vagyunk kevesebben, nekünk kell nyitni. Tehát nekünk kell azt mondani, hogy bocsinára úgy vak vagyok. Tehát ez van, nem tettek róla, én sem a piacon vettem ezt a dolgot, de hát ha már ez dobta a gép, akkor mit tudunk tenni? Ez van, így kell élni az életünket, de hidd el nekem, én nagyon-nagyon szeretek élni. Én mindig azt vallom, hogy az élet szép, és minden nap egy hatalmas ajándék.
Hát örülök, hogy ezt hallom, de miért gondolod úgy, hogy az élet szép, ha még azt sem adatik meg neked, hogy lásd?
Azért, mert annyi jó dolog van benne, annyi sok csodát élhet meg és tapasztalhat meg az ember minden nap, még így vakon is. Nekünk 3 dolog van az életben, ami nagyon-nagyon fontos, a szaglás, a hallás és a tapintás. És olyan jó dolgokat lehet például érezni, a jó illatú, a levegő, főleg így tavasztájékán jó illatúak a lányok, szép hangok vannak, a te hangod is nagyon szép.
Köszönöm szépen.
És látod, hallgatunk egy új zenét, vagy egy jó zenét, és az embernek ott marad a fülébe, és dúdolja akár egész nap, meg annyira jó élni. Új embereket ismer meg az ember. Egyáltalán nem is értem, komolyan mondom, nem is értem, miért kell meghalni. Én imádok is, ha tehetném, örökké élnék, mert mindig vannak új dolgok, új ízek, új autók. Szóval jó dolog, én azt gondolom. Én a színeket nem látom, de nekem nem is hiányzik.
És mondtad, hogy szeret, és hogy hallgat zenét, és milyen zenéket szeret, vagy mi mozgat meg téged abban a zenében, amit éppen hallgatsz, hogy hogyan képzeled el a zenét?
A szövege, a dallama, a ritmusa, és a mondani valója. Nem tudnék olyat mondani, hogy most ez az együttes, vagy az az együttes a kedvencem, mert jó, persze voltak nekem is régen az ilyen Modern Talking, Bad Boys Blue, ugye a retro zenék irányába, ha elmegyünk, vagy magyarok közül a Neotont nagyon-nagyon szerettem, vagy a Bikini, de én sokrétű vagyok a zenébe, mert volt időszak, amikor a rock zenét szerettem, volt időszak, amikor a technót hallgattam, tehát attól is függ, hogy milyen a hangulat az embernek. Tehát a zene az gyakorlatilag hat rád mindenképpen, és ha jó kedved van, akkor jöhet a tuc-tuc zene is, de mondjuk én annyira nem vagyok a tuc-tuc zeneért oda.
Te eljártál koncertekre, vagy bulizni?
Aha, persze, ugyanúgy. A Scorpions koncert a legnagyobb élmény, 16 éves korban, 91 májusában küzdőtér, óriási buli volt. Gyakorlatilag szinte azt se tudtuk a hangzavarban, hogy hol vagyunk. Látássérültekkel voltam. Csupa csajokkal, mert bevallom. De óriási tom voltunk. Óriási.
Akkor egy jó élmény, pozitív élmény.
Hogyne, persze, persze. Nyilván, nézd, az élet ugyanúgy szükségünk van mindenre, tehát akár az ölelésre, a csókra, kézen fogva sétálni valakivel, mi is megéljük a szerelmet. Tehát én azt gondolom, megkaptam az életben, hála jó Istennek, mindent, jót, rosszat egyaránt, de ez így természetes. Hát miért lennék én kivétel? Ne is kivételezzem velem az élet.
Akkor elégedett vagy az életeddel.
Teljes mértékben is. Nincs olyan dolog, amit az ember az álmait, vágyait, ha hiszi és hisz benne, hogy ne tudná elérni. Tehát én mindig is azon voltam, hogy a céljaimért bármit megteszek, és megyek előre. Figyelj, ha feladod az álmaid, meghalsz, ugye mondta Pataki. És teljesen igaza van.
És milyen hobbiaid vannak, vagy szabadidős tevékenységeid? Mi az, ami tényleg ösztökél arra, vagy próbálod kompenzálni a vakságodat, és abban leled az örömödet?
Szeretek vezetni. Legyen ez bármi. Tehát sok-sok járművet kipróbálhattam, vezettem ralliautót, nincs olyan keleti autó, amit ne vezettem volna. Ugye többszörös Guinness, illetve magyar rekorder birtokosa vagyok, hála jó Istennek.
Igen, láttam is rólad egy videót, te vagy a híres vakmotoros.
Az első vakmotoros, így
igen,
van.
Igen, hogy lett ebből a Guinness rekord? Mesélj erről.
Mert nincs senki a világon, aki ezt megtette volna így vakon, hogy egy 650 köbcentis motorral körben motorozta volna a Hungaroringet.
És hogy jött ez, hogy akkor most én Guinness rekordot csinálok?
Tudod, ez gyerekkoromban volt, hogy a tesómnak volt motorja, egy ilyen kis régi orosz csoda ez a mini Riga, és addig rugdostam, amíg be nem indult, ott parkolt neki a diófa alatt, és akkor kiengedtem a kuplungot, ugye sebességbe tettem, kiengedtem a kuplungot, mindig lefulladt, de aztán szép lassan az udvarba próbálkoztam vele, és elindultam vele, és mentem vele, de hát ugye nekem nagyon fontos, hogy halljam azt is, hogy hol vagyok, ezért a kis orosz csoda nem a legmegfelelőbb volt, mert ő hangos volt. Aztán utána a tesómnak a Simpsonjával, aztán egy nagy etézével, MZ-vel is mentem, úgyhogy ültek mögöttem, és fogták a könyököm. A legnagyobb sebességem így 250 volt egyébként, egy etézével.
Wow, szép eredmény.
Aztán végül is jött az, hogy amikor már tényleg úgy felnőtt korban, hogy valami nagy dolgot kéne csinálni, valami nagyon-nagyon különlegeset, akkor Borsi Gergő ötszörös rally bajnok barátommal úgy döntöttünk, hogy tényleg csináljunk valami nagyon nagyot, valami tényleg világra szóló dolgot, és ő utána járt, és nincs senki a világon, aki ezt megtette volna, egy 650 köbcentis motorral körben motorozhattam a Hungaroringet, úgyhogy a Gergő jött mögöttem egy másik motorral, és gyakorlatilag a fülemre mondta az információt, hogy pici jobb, pici bal, egyenes, nagyon fontos a visszajelzés, negyed óra alatt tettem meg a 4,4 km/h a távot, a 4,4 kilométeres távot, De nagy élmény volt, óriási élmény volt, és felejthetetlen.
És mindez, hogy kihívások elé állítod magad, ez hogy kezdődött? Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy te ezeket szeretnéd?
Mert szükségem van rá. Mert nem szeretnék ebből sem kimaradni. Tehát miért van azt, tudod, hogy a velem egyidős srácok, vagy a tőlem picivel fiatalabbak is már mentek a motorral ott a faluba, én meg csak gyalogoltam, és úgy fájt a szívem. És nem akartam ebből kimaradni, és így jött az autóvezetés is, és így jött aztán később a rally is, és egyáltalán, de sok mindent vezettem, tehát vezettem tankot, vezettem buszt, jetskiztem, de motorozás az egy nagyon érdekes történet volt, hogy a sisak a fejemen, az a se lát, se hal szindróma, tehát hogy abszolút csak a Gergőre tudtam hagyatkozni, de hál' Istennek.
De sikerült.
Sikerült, persze, és egy óriási dolog volt, én azt gondolom. Hát legutóbb tavaly Balatonszepezden egy elektromos autóval, egy Nissan Leaf-fel több mint 3 kilométert mentem, egy lezárt főúton, a 71-es főúton, úgyhogy senki nem ült mellettem az autóban. Ez volt a 6. rekordkísérletem, és a Gergő jött mögöttem egy másik autóval, és úgy irányított.
És hogy sikerült megdönteni a magyar rekordokat?
Ott igazából ez több léptékben jött a motorozásnál, tudod, hogy először a célegyenesben mentem 220 métert, aztán a táv feléig mentem el, ez egy sajtó előtti gyakorlás volt, és akkor azt mondtuk, hogy nem hiszem el, hogy én ezt nem tudom megoldani, és hogy nem bírok egy teljes kört megtenni a Hungaroringen. Gyakoroltunk, és azt mondtuk, hogy menj, mehet, ennek mennie kell, ennek sikerülnie kell.
És sikerült.
Hát hála neki. Istennek, igen. És akkor így buszt is tudtam vezetni a Hungaroringen, akkor jetskiztem, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, és veszélyes.
Azt vajon, hogy tudott megvalósulni?
A jetski?
Igen.
Figyelj, jött mögötte, mellettem egy másik jetskivel, és úgy irányított a Gergő.
Ott azért már egy több dolog bezavar, a víz, meg minden, a szél.
Igen, igen. És tudod, mi a baj a vízben nekem? Hogy nem tudok tájékozódni, és nincs támpont. Nincs az, hogy index jobbra, és akkor megállsz.
Akkor az volt a legnehezebb
nekem
eddig?
Nekem az volt a legnehezebb.
De sikerült.
Sikerült. Féltem tőle, és nagyon sokáig hezitáltam is ezen, és gondolkodtam rajta, hogy akarom én ezt, de azt mondtam, hogy le kell, hogy küzdjem a félelmeim. Sikerült leküzdeni, úgyhogy mindenkinek csak azt üzenem, hogy ha hiszünk az álmainkban, vágyainkban, akkor elérhetjük azokat, és a félelmeinket pedig le kell küzdeni.
És mi az, ami a legközelebbi, amit a legközelebbi célod, amit kitűztél magad elé?
Hát van itt több a Tarsolyban. Legközelebb majd egy kamionvezetés lesz. Valószínűleg ennek szervezése még folyamatban van, de feleségem nagyon-nagyon szeretné, ha vonatot is vezetnék, sőt mondta, hogy mi lenne, ha egyszer én vonattal vinném őt haza. Mondtam, hogy rendben, de intézek neked, hogy kapjál jegyet is. Úgyhogy vannak még azért nagy-nagy vágyak, szó van helikopterről is, repülőről is. Hát majd meglátjuk szép fokozatosan.
Szurkolok.
Nagyon szépen köszönöm.
Ami életre kell. Tírádi.
A rekordkísérleteidnél és a magyar rekordjaidnál, a Guinness rekordnál hagytuk abba. Most mesélj nekem arról, hogy így a hétköznapi életben az mégis te ki vagy, milyen ember vagy, mivel foglalkozol?
Sokrétű vagyok. Sokrétű ember vagyok. Én nem szeretek unatkozni, tehát én azt szeretem, ha zajlik az élet körülöttem. Ez a nyüzsgő vagyok egy picit, tehát sok mindent csinálok. Dolgozom egy olyan cégnél, ami gyakorlatilag az országban a legtöbb megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég, ez a Kézmű Airflow Főkefe. Ott vagyok a marketing kommunikációs osztályon. Annál a cégnél most már 24. éve dolgozom, korábban fizikai állományban voltam, és 3 éve kerültem át a marketing kommunikációs osztályra. Hát ott végül is korábban sok mindent csináltunk, tollat szereltünk, naptárakat spiráloztam be, tehát minden olyan jellegű papír munkát, amit kézzel is el lehet végezni. Dossziéhajtogatás, akkor dossziéknak a befűzése, amit el tudsz képzelni, amire szükség van az irodában, azt mi elkészítjük, de mondjuk nagyon sok oldalú a cég, mert tényleg...
És hogyan sikerült munkát találnod, vagy hogyan találtad meg ezt a helyet?
Mindenáron dolgozni akartam, és mindig is önálló akartam lenni, és független, és azt mondtam, hogy úgy jó az élet, hogyha magam ura vagyok. Érdeklődtem, és gyakorlatilag egy alapítvány ajánlotta őket, ezt a céget, ahol nem akartak engem felvenni és alkalmazni.
Nem akartak?
Nem akartak, mert azt mondták, hogy nincs felvétel, holott én tudtam, hogy van felvétel. Aztán...
Milyen indokkal mondták ezt neked? Ez később kiderült?
Nincs felvétel ezzel az indokkal. Kerestek meg, hogy nincs felvétel, és hát egy közszereplő ismerősöm, barátom aztán felhívta őket, és ugye ami jellemző a kár a mai társadalomra, lámlám eltett 24 év, ha van kapcsolat, van ismeretség, akkor mehet a sztori. De hát hál' Istennek megállom a helyem ott azóta is, és működik. A másik pedig rádiós műsorvezető vagyok, Balassa Gyarmat a Nógrád megye egyetlen helyi rádiójában.
Milyen műsort vezetsz?
Ez ilyen reggeli, vidám, szórakoztató műsor, a kereskedelmi rádió.
Akkor te ébreszted Balassa Gyarmaton az embereket.
Aha, meg Nógrád megyében, meg hát reméljük azért minél többen hallgatják akár az interneten keresztül, úgy, ahogy a T rádiót is.
Reméljük.
Harmadik éve, Olicsek Ádám, Nemesvári Norbert, barátaimmal, jó magam is ébresztjük az embereket, és tényleg jó, én szeretem, tehát a másik igen, tehát a vezetésen kívül még ez érdekelt nagyon, a rádiózás, a rádiós műsorvezetés. Hát jó az, hogy gyakorlatilag úgy beszélsz emberekhez, hogy nem is tudod, hogy ki hol van, lehet, hogy éppen vezet, lehet, hogy éppen most mit tudom, fog majd akár vacsorázni, vagy amikor a reggeli műsort csináljuk, hogy akkor reggelizik, és jó az, hogy az embernek, ahogy nekem is, mert tudom magamról, és nekem is a rádió a társam az életben, a mindennapokban, és a rádió el tud kísérni bennünket, bárhová is menjünk.
Akkor neked sikerült megvalósítani azt, amit nagyon sok ember szeretne, hogy te a hobbit, amit szeretsz csinálni, azt összetudtad párosítani a munkával. És most azt csinálod, amit szeretsz is.
Így van, ezt csinálom. Az az egy bánatom, hogy nagyon messze van Balassa Gyarmat. De hát ez van.
És mikor szoktál lejárni? Vagy te nagyon sokat utazol így? És hogy utazol le?
Busszal, vonattal, kétszer átszállok, 2:45-kor kelek, és akkor indulok Balassa Gyarmatra, ott ugye 10-ig tart a műsor, és akkor utána jövök vissza Budapestre, aztán mellette még járok iskolákba érzékenyíteni.
Mesélj nekem erről, mit is jelent ez, hogy érzékenyíteni?
egy picit közelebb hozni a gyerekekhez a mi világunkat, a fogyatékossággal élő emberek mindennapét, hogy hogyan élünk, és amikor elmegyek így iskolákba, akkor például kipróbálhatják bekötött szemmel a fehérbotozást, mi a fehérbotnak a funkciója, vagy például kancsóból vizet tölteni bekötött szemmel, vakon pénzszámolás szintén, és beszélgetünk, és nagyon jó kérdéseket tudnak feltenni a gyerekek. Voltam már ovisoknál is, voltam gimiben, voltam egyetemen, voltam alsó tagozaton is, és érdeklődőek. Vagy megmutatom nekik a vakok sportját, a csörgőlabdát, vagy mesélek arról, hogy hogyan atlétizáltam, hogyan jártam nemzetközi versenyekre, mikor még sportoltam. Például a futást úgy oldottuk meg, hogy szembeállt velem az edzőm a 60 méter vagy 100 méternél, ő ott állt a célba, és azt mondta, hogy elkészülni, vigyázz rajt, és amikor azt mondta, hogy vigyázz rajt, akkor ő folyamatosan beszélt, hogy és hívott magához, és tapsolt, hogy gyere, 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 és gyakorlatilag az idővel versenyeztem, és a hang irányába kellett futni.
És sikerült.
Hogyne. Hát nincs olyan ország, ahol megjelentünk, versenyeztünk, ahonnan ne hoztam volna érmet.
És ez az egész 1991-ben kezdődött?
Igen, igen. Igazából ez akkor kezdődött, akkor volt Budapesten ez az első vakdiákok nemzetközi sporttalálkozója, és akkor volt először itt Budapesten 35 ország részvételével, és ez egy folyamatot indított el, tudod? Onnantól kezdve tényleg vagy csak házi bajnokságok, vagy házi versenyek voltak a külföldi vakok iskolájával, vagy nemzetközi szintű nagy versenyek, és mindenhol részt vettünk. Csörgőlabdával is, hát csörgőlabdával meg is nyertük itt a kupát. Óriási élmény volt, és felejthetetlen, amikor gondold el, ez a csörgőlabda, ez úgy működik, hogy van egy center, és van mögötted két bek, jobb bek, bal bek, értelemszerűen, és gurítod a labdát, és amikor elgurítod a labdát, és ha középen mondjuk a vonalnál mondjuk nem gurul a labda, hanem mondjuk pattan, akkor ellenem ítélnek büntetőt. És egy másodperc volt hátra, 2-1-re vezettünk, és hát ugye a hév, meg a felfokozott állapot hozta magával, hogy tényleg dobtam véletlenül a labdát, gyakorlatilag ellenem ítéltek büntetőt, olyankor nincs mögöttem sem jobbek, sem balbek, egyedül álltam a pályán, én voltam a center, és hát ugye egy másodperc, óriási csend a csarnokban, rossz irányba vetődtem el. Rögtön rájöttem, amikor gurították a labdát. Balra elvetődtem, és jobbra, ilyen ösztönszerűen így kirúgtam oldalra, kitettem a lábam, és kirúgtam oldalra oxival. Gyakorlatilag kirúgtam oldalra a labdát. Igaz, letarolt mindent, tányért, poharakat, de kit érdekel? Ott feküdtem a földön, hogy kivédtem, és mi győztünk, és miénk az aranyérem, és közben 10 000 ember tapsol. Na hát így felállni, csodálatos
érzés. Hát ez egy élmény lehetett
Ez egy élmény lehetett.
És akkor te így folyamatosan jártál versenyekre, és sportoltál is?
Így van, folyamatosan. Hát gyakorlatilag egy ilyen 6-8 éven keresztül, igen. Tehát a suliban is úgy volt, hogy hétfő, szerda, péntek, akkor csörgőlabdaedzés volt, kecsütörtök atlétika.
Tehát akkor voltak ilyen külön szabad foglalkozásaitok is speciálisan nektek?
Persze, persze, kellett is meg. Ma is nagy gond ez, hogy a vakember hogyan sportol, meg hol tud sportolni, meg egyáltalán. Tehát azért nehéz ezt megszervezni. Nyilván, amikor mondjuk hosszú távot fut az ember, akkor valakibe kell, hogy belekapaszkodjál.
És milyen egy speciális vakiskolába járni? Hogy tudtál tanulni?
A Braille írás alapján, ugye Louis Braille-ről annyit kell tudni, hogy egy francia pedagógus, egyébként ő maga is vak volt, 1809 és 1852 között élt, és gyakorlatilag ilyen 6 pont rendszerből felállította a ma is használatos Braille írást, úgy kell leírni, hogy Braille. És Hát 1824 óta ezt a braille-írást használjuk mi magunk is, és gyakorlatilag ezzel a pontírással ezzel mindent el tudunk olvasni, ezt egy géppel le is tudjuk írni ezeket a betűket. Most megmutatom neked majd az órámat, ha picit kinyújtod a kezed. Itt igen? Az órámon is ezek a braille pontok vannak például. Nyugodtan nézd meg. Fenyítottam közben a T-rádió hallgatóinak, mondom, fenyítottam az órám tetejét, és megnézem.
Nagyon különleges.
Megnézem a mutatókat, a távolságokat, és tudom érzékelni, hogy éppen hol jár most a mutató, és ezek a braille pontok, ezek tudnak a támpontok lenni nekünk is. Most közben lecsuktok. Egyébként, ha csak egy telefonra nézünk rá, egy nyomógombos telefonra, a braille pont ott is jelen van, mert az egy támpont az ötös gombon, az egy tájékozódási pont a látássérült embernek, de ez a vezetékes telefonokon is rajta van.
És akkor gondolom, a mai világban azért már adódnak problémáid. Ugye megjelentek az okostelefonok, ezek a lapos képernyők, amiken már szinte semmi billentyűzet nincs. Így nektek külön van gyártva telefon, vagy valami, amivel ti tudtok kommunikálni? Vagy te rászorulsz arra, hogy a régebbi telefonokat használt?
Én jobban szeretem gyorsabb, kevesebb hibával üzemel. Ezen tudok SMS-t írni, ezen bármit megcsinálok a régebbi nyomógombos telefonokon. Próbáltam érintőképernyőset használni, nem bírtam vele boldogulni. Egyébként van rajtuk most már beszélő rendszer, tehát nagyon sok látássérült modern vak ezt használja. Hát én még a retro vagyok, így a 44 évemmel, tudod, és nem tudtam megtanulni, de van egy ilyen beszélő funkció a telefonokon, és sok mindenre jó, akár például a pénzt is, a papírpénzt is felismeri.
Azt hogy ismered fel a papírpénzt, hogyha fizetsz, vagy te mivel szoktál fizetni, bankkártyával, vagy még maradsz a készpénznél, és azt hogy ismered fel?
Maradok a készpénznél. A fémpénzeket általában azokat jól ismerem, meg ugye ki lehet tapintani, meg el tudom olvasni a számokat, ahogyan a rendszámokat is, ugye.
De gondolom papírpénznél már ott problémák. Most egy
hát
kicsit
most
nehezebb.
Az új 500-as, ami nemrégiben megjelent, ott rajta van, hogy 500, vagy az ezresen is, hogy 1-0, ugye a 3-0, meg a 10-ezresen is, ott oldalt egy csíkot szoktam nézni, de általában arra figyelek, hogy mindig egyfajta pénz legyen nálam, vagy max. Kétfajta, ezresek és 10-ezresek.
És vertek már téged így át?
Hát egyszer volt olyan, hogy tudtam, hogy az az egy papírpénz volt nálam, egy ezres, zöldségesnél fizettem, és úgy adott vissza, mintha 500-as lett volna, és hiába mondtam neki, hogy tehát tudom, hogy ezres volt, és nem tudtam bebizonyítani. Hát gondoltam, hogy költsd akkor gyógyszerre.
Hát ez szomorú hallani, hogy így kihasználják.
Nem, ez a jellemző. Alapvetően jók az emberek, és minden embernek szüksége van a szeretetre, hidd el. Csak sokszor önmagának sem meri bevallani.
Azért gondolom, van olyan, aki felajánlja a segítségét. Az téged, az milyen érzelmet vagy reakciót vált ki belőled?
Jó érzés. Én szeretek kommunikálni az emberekkel. Tehát jó dolog az, ha segítenek. Általában ismert útvonalon biztonságosan közlekedem, de igyekszem mondjuk az olyan útvonalon is biztonságosan közlekedni, ahol még nem vagyok ismerős. De ha valaki bevállalja és felajánlja a segítségét, inkább ez a jó szó rá, hogy felajánlja a segítséget, akár ismert útvonalon is elfogadom. Addig is beszélgetünk, tehát lehet, hogy egy jó barátság kezdete alakul ki ebből. Beszélgetünk akár az időjárásról, vagy megkérdezem, hogy van, és elmondja, én is elmondom, ő is megkérdezi, és ezáltal már a napunk is jól tud indulni, nem?
És legalább az út is jól telik.
Persze, az a baj, tudod, a mai világ, hogy mindenki bedugja a fülét, nem beszélnek egymással, hát elmennek étterembe az emberek, érted, és akkor mindenki a telefonját nézi, meg nyomkodja. Jaj, ne hülyeskedjünk
meg. Hát akkor nálad a randikon ilyen probléma nincsen, feleségettel.
Nincs, nem. Ilyen nincsen, nem. Hát mi sokat beszélünk, én azt gondolom, hogy az élet a legfontosabb az, hogy kommunikáljunk. Tehát akárha egy párkapcsolatról beszélünk, vagy barátságról, a legjobb mindig az, ha az ember beszél a másikhoz, és ha valami gond van, akkor mondjuk meg neki, hogy hát ide néz, ez a helyzet. beszéljük el, de azt, hogy most elmegyünk a problémák mellett, és besöpörjük a szőnyeg alá, annak semmi értelme, én azt gondolom. Az, attól még nem fog megoldódni.
Szerintem erre manapság sokan irigykednének, hogy tényleg még valaki így gondolja is, nem csak a telefonját bújja.
Az a baj, tudod, hogy az emberek sajnos túlbonyolítják, saját maguk túlbonyolítják a helyzetüket, az életüket. Tehát ha egy kapcsolat is, ha nem megy, nem jó, kész, vége. Abba kell hagyni. Na majd mesélek erről, nekem is már ez a második házasságom.
December 6, 2014. We're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's the door for you, Mr. Madden?
Let's do it.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. It's very hot on the night. Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar.
Yeah.
P-Rádió. Ahol otthon.
Vendégem továbbra is Karvai Sándor, a T-Rádiót hallhatják. Ez itt a Másképp. Sanyi, akkor folytassuk ott, hogy mesélj arról, hogy hogyan boldogulsz ebben a világban. Ugye manapság már nem nyelvi jelekkel kommunikálnak az emberek.
Én el vagyok, tehát szerintem tök jó az élet, meg most már azért sok-sok segítségünk is van, akárha csak a közlekedésre gondolunk, tehát a vezetősáv, nem tudom, ezeket szoktad-e érzékelni, vagy észreveszed-e, hogy mondjuk a megállókban például a kijelzőt, ha az ember nem látja, van egy távirányítónk, amit megnyomunk, és azzal bemondja, hogy hány perc múlva jön a busz, melyik busz, vagy a lámpánál tud segíteni. Meg hát ott vannak a vezetősávok, az a taktilis jelzés, hogy például oda visz a zebrához, és amikor már nagyon-nagyon pöttyös a talpunk alatt, akkor nyilván tudjuk, hogy ott meg kell állni, és meg kell várni, míg zöldre vált a lámpa. Tehát alapvetően ebben a mai világban, rohanó világban, pesgünk, pörgünk, mint a búgócsiga, de ez az élet rendje, rohanunk, de nem tudom, hogy hová egyébként. Tehát sok ember úgy elmegy a sok-sok szép dolgok mellett, és az a baj, tudod, hogy elfeledkezünk arról, hogy egy életünk van, és sajnos nem tudjuk, hogy meddig tart, mert tényleg nem tudjuk, és olyan gyorsan elrohan. Pedig olyan sok szép dolog van az életben. Én, ahogy jöttem most ide a rádióba, a híd közepén megállt a busz, és ott megálltam, és úgy elnéztem úgy a Duna felé, és akkor így gondolkodtam, hogy de jó lenne ezt látni, meg biztos szép lehet, és akkor ránéztem az órára, menni kell, hiszen mindjárt kezdődik a műsor.
És ugye, hogy te születésed óta vak vagy, aha, és neked a többi érzékszerved, azok igaz az, hogy azok erősebben, és erősebbek, hogy tényleg segítenek a...
Élesebb a látásom.
Élesebb a látásod. És a hallásod, vagy a tapintás.
Hallás, a tapintás és a szaglás. A hallásom az jobban kifejlődött, illetve most elkérem egy picit a kezed.
Igen.
A mutató ujjam, amivel szoktam olvasni, az sokkal jobban érzi a braille pontokat. Próbáltuk azt, hogy le volt ragasztva, és akkor mondjuk a középső ujjal olvastunk, azzal nem annyira éreztük a braille írást. De mondjuk el tudom olvasni az autóknak a rendszámát, a domború betűket, azokat el tudom olvasni, meg úgy szoktam alá is írni. Tehát az írott betűket annyira nem ismerem, de a nyomtatott betűket, azokat jól ismerem. De most annyi mindent kérdeztél már te itt az elmúlt közel egy órában. Most én is kérdezhetek tőled?
Persze, nyugodtan.
Figyelj, egy találós kérdés. Mi lehet az szerinted? 100 szeme van, mégsem lát.
Ez egy jó kérdés.
Nincs internetes segítség.
Telefonos segítség.
Nincs, az se. 100 szeme van, mégsem lát. Segítsek?
Segíts, kérlek.
50 vak. És azt tudod, hogy minek megy a vak az erdőbe?
Minek megy?
Fának.
Hát, szóval remélem, most feldobtuk a kedves T-rádió hallgatók kedvét.
Na ne.
Nekem ezek a viccek nagyon tetszettek.
Majd mondok oda este, még van egy jó pár ilyen.
Rendben, akkor, hogyha majd kicsit ellaposodik a műsor, akkor majd feldobjuk egy pár viccel. Figyelj, engem az nagyon érdekel, hogy mesélsz arról nekem, hogy te szoktál-e álmodni?
Igen, szoktam álmodni, és nagyon sokáig én magam sem tudtam, mert feltették ezt a kérdést nekem rádióban, hogy álmomban látok-e. De nem tudom elképzelni, mi az, hogy látni.
Ezért akkor te hogyan álmodsz?
Ezért így álmomban sem látok. Ott is gyakorlatilag hangok, illatok és a tapintás van. Megint elkérem a kezed.
Igen.
És meg fog maradni a hangod, ha mondjuk veled álmodom, akár ma este. Meg fog maradni a hangod, és hogy milyen szép kezed van, szép hosszú ujjaid vannak. És ez meg fog maradni. És ha mondjuk azt álmodom, hogy én átölellek téged, akkor az marad meg, az alakod, a formád, az illatod, és persze a hangod. És azt sem tudom, milyen színű a hajad. Tényleg, milyen színű?
Az barna színű, bár nem tudom, hogy ez neked mennyit mond el, hogy így a színekkel azokat...
Semmi.
Hogy ezeket te nem is tudod elképzelni?
Nem, mert azt nem tudom megfogni. Persze lehet ilyeneket mondani, hogy a fekete az hidegséget áraszt, meg a piros az melegséget. Tehát annyiféle szín van a mai világban. Például, amikor autót vásároltunk az első feleségemmel, Teal Blue volt a kis autónk, egy kis matyiz, tehát ez a türkisz kék.
És akkor neked fogalmat sem volt
semmi,
róla,
hogy... de nem is érdekelt, hidd el. A formája, az, hogy tiszta, hogy az a jó illat, amikor beleültem és vezettem, hát ez egy csodálatos dolog volt.
Akkor neked tényleg igaz az, hogy a belső értékek számítanak, és ott nem a külső, hogy kinéz.
Nekem számít. Tehát nekem meg nagyon fontos, hogy hogy nézek ki. Például minden nap a tükör előtt borotválkozom, és minden nap fésülködöm, még akkor is olyan rövid a hajam, mint most is. Hát volt, hogy a feleségem odaállt, és akkor fotózta a telefonon. Mondom, hát te mit csinálsz? Hát ez Facebook gyanús, dehogy is, mondom, dobd el azt a telefon gyorsan. Tehát én nagyon hiú vagyok, iszonyatos. Mert tudom azt, hogy engem megnéznek, és nem azért, mert jól nézek ki, hanem azért, mert vak vagyok, és tudom azt, hogy megnéznek, és ne azt lássák már, mert nem is szeretnék sem igénytelen, sem ápolatlan lenni, tudod? Soha nem volt ez rám jellemző.
És akkor te hogy öltözködsz? Ezt te választod ki, hogy te mit szeretnél viselni?
Aha. A tapintás alapján a kényelem, a tapintás, tehát ezt is tudom, hogy egy fekete kardigán van most éppen rajtam.
Na igen.
Ingben vagyok. De ennek az ingnek egyébként annyira nem tetszik az anyaga, nem rossz, de úgy kényelmes, de rég volt már rajtam. Ma reggel úgy döntöttem, hogy akkor ezt. De nyilván egyeztetek a feleségemmel.
Ő szokott segíteni a vásárlásban? Vagy
persze,
ez hogy szokott működni?
Persze, vele választjuk ki, hogy mi az, ami illik az én imidzsemhez, és passzol.
És te hol szoktatok így vásárolni? Vagy így online? Vagy tényleg bementek a boltba, és
bemegyünk.
Ott?
Szeretem megfogni. Nem vagyok híva az online vásárlásnak. Max egy-egy műszaki cuccot, ha kihozzák, de volt már olyan is, hogy megrendeltük online. Hát most legutóbb a kislányomnak, a Ramonának egy születésnapjára ilyen vérnyomás mérő kis ketyerét, készüléket vásároltunk, és akkor online megrendeltük, és akkor átvevésnél meg tényleg ott ki tudtam próbálni, meg tudtam fogni. Én szeretem megnézni, meg megfogni a dolgokat.
Na hát akkor igen, akkor gondolom a valóságban az sokkal egyszerűbb és jobb neked, hogyha tényleg elmentek egy boltba és ott.
Hát persze, meg a ruha esetében meg pláne. Tehát nem is értem, aki mondjuk cipőt rendel, érted, a neten.
Hát azt én sem, pedig én azért látom a dolgokat.
Tehát a feleségem is egy cipő fetisista, meg táska fetisista, de hát az hozzá kell mérni a kabátjához. Illik, passzol, jó lesz, kényelmes, vagy a cipőt fel kell próbálni. Hát úristen, nem is értem, komolyan.
És te fel szoktad próbálni a ruhákat?
Hogyne, persze.
És akkor ott neked gondolom az, hogy akkor milyen a kényelem, milyen a rajtad.
Akkor, igen, behívom akkor Anitát, és akkor megnézi, hogy hogyan áll rajtam. Volt olyan, amiben úgy éreztem, hogy kényelmes, és azt mondta, hogy hát ne arra, hogy drágám, ez előnytelen, ezt ne vigyük el. Persze, és akkor, de amikor ő vásárol, az jobb, mert akkor elbújok egy fülkébe. Ha volt, hogy el is szúrjunkáltam, addig válogatott. Volt a cég, és akkor elücsörögtem, bedugtam a rádiót a fülembe, tudod, és akkor addig ő válogatott, és akkor arra eszméltem, hogy jaj, én elaludtam.
De akkor te egy szerencsés férj vagy, neked nem kell kiállnod, a szívem ez jól áll, és ez?
De megmutatja nekem is. És
megmutatja?
Meg is, persze. Milyen a tapintása, hogy érzi, hogy áll. Tehát volt, hogy én is azt mondtam, hogy hát figyelj, ő szereti azokat a felsőket például, ami úgy rálóg egy picit a fenekére. És mondtam neki, hát mondom, lehet, hogy jól áll, de mondom, neked, ha kényelmes, akkor oké, de ez mondjuk speciál nem lóg rá úgy annyira a fenekedre. De megmutatja, vagy volt, hogy én mondtam neki, hogy elhiszem, hogy jó színe van, jól néz ki, de nekem ez a tapintása nem tetszik.
Na, akkor te besegítesz te is a vásárlásban.
Hát persze, figyelj, hát együtt élünk, hát segítjük egymást, így tudunk boldogulni. Tehát mindketten valahol látássérültek vagyunk, ő gyengén látó egyik szemére.
Ő mennyire vak?
Egyik szemére teljesen vak, másik szemére 40%-ban lát, és hát egy munkahelyen dolgozunk, ismertük mi már egymást korábban is, 15 évvel ezelőtt is ismertük egymást. Volt, hogy együtt mentünk be a munkahelyre, beszélgettünk, hogy vagy mi van veled, tehát tudott az előző házasságomról is, és...
Akkor így találkoztatok a feleségeddel? Az egy munkahelyen dolgoztatok?
Igazából így találkoztunk, de gyakorlatilag közben volt nekem 3 év, amíg egyedül éltem. Az borzasztó időszak volt, és megkérdezte egyszer tőlem a kávéautomatánál, hogy hát mi van veled, hogy vagy, hallom, elválta, ó, mondom, drágám, már 3 éve egyedül élek, és akkor elkértem a számát, akkor is rohantam éppen egy megbeszélésre, elkértem a számát, és alig vártam, tudod, és onnantól kezdve, hogy lenyugodtam, hogy este 8 óra legyen, és hívhassam őt. Hát lehet, hogy nem néztem elég mélyen a szemébe, és azért mentünk el egymás mellett addig.
Lehet, és akkor hogy jöttetek össze, vagy neked?
Beszélgettünk telefonon, és akkor találkoztunk, és akkor hát nem nagyon akartuk ezt a munkahelyen úgy nyilvánosságra hozni, hogy most akkor mi együtt vagyunk, mi egy pár vagyunk, tudod? Aztán eltelt 1-2 hét, és akkor küldtem neki egy csokor vörös rózsát. Én éppen nem voltam benne a cégnél, és akkor küldtem neki, hát persze akkor volt a legtöbb ember a folyosón, mindenki jött, ment, és akkor Anita meg megy föl, érte a virágcsokorral. Én még csak elküldtem neki, majd utána mentem másik helyre, egy megbeszélésre, és akkor utána végzett a munkahelyen, és akkor mentem elé, és hát akkor már nyilván mindenki tudta, hogy mi együtt vagyunk, és hogy egy pár, és hát hál' Istennek 16-ban össze is házasodtunk.
Hát akkor örülök neki, hogy ezt hallom. Köszönöm szépen akkor Karvai Sándornak.
Én köszönöm, Önök hogy itt lehettem.
Önök a más képet hallhatták. Köszönjük, hogy ma velünk tartottak. Találkozunk jövő héten is. Én is és Sanyi is itt leszünk. Adásunk munkatársa Zentai László volt. Rizzi Ivettet hallhatták.
Tírádió. A Tírádiótól.